Sziasztok! Ez itt az adatépítés következő epizódja. A mai adásban hoztam néhány nagyon-nagyon érdekes témát nektek, ami talán egy picit elüt a, hát mondjuk úgy, hogy szokásos vagy inkább megszokott üzleti vagy ilyen praktikus felhasználási vonaltól. Na nem abban az értelemben, hogy nincs értelme, hanem nem ilyen klasszik vállalat, hanem az első az egy show business-es téma. Egyébként ezt egy hallgatómtól kaptam ezt a cikket, úgyhogy ezúton is köszönöm neki. Gizmodo jelent meg a cikk. A címe pedig Here's Why Luke Sounded So Weird in the Book of Boba Fett. Én még nem láttam ezt az új Boba Fett-es sorozatot, ugye a Star Wars franchise-ról beszélünk most, de a cikket olvastam róla, illetve hát a korábban ugye ezt a Mandalorian-t ezt láttam. Egyébként nekem tetszett is a Mandalorian, legalábbis ugye ezt az újat ezt nem láttam még, úgyhogy nem tudom. De már még a Mandalorian előtt a korábbi epizódoknál már megtapasztalhattuk azt, hogy a Disney, tehát a Star Wars-nak a mostani ugye franchise tulajdonosa előszeretettel használ digitális technikát azokra az esetekre, amikor hát tulajdonképpen régi színészeket, ugye a klasszikus Star Wars-ban megszokott színészeket illeszt be ezzel a technikával a filmekbe. Hát részben anyagi okok miatt, részben ugye a Leia hercegnőt játszó Carrie Fisher esetében ugye hát a színésznő halála miatt is erre szükség volt. Nem tudom, tehát hogy ez egy ilyen kicsit furcsa dolog nekem, megmondom őszintén, hogy halott emberek arcát, tehát hogy most ezt így miért kell, hogy ez így helyesen meg jó-e. Na de ez a műsor most nem feltétlenül erről szól, bár néha ejtek szót ilyenekről, hogy most ez helyesen meg kell-e, de nem ez a fő témánk. Most itt egy hasonló jelenség van, megfigyelték, hogy ebben az új sorozatban, a Book of Boba Fettben Luke Skywalkernek a hangja, és ugye itt még a színész él, tehát Mark Hamill él, és hát a Jedi, illetve a Jedi visszatér. Az új trilógiában ugye élő, valós, rendes, normális színészként szerepelt is. Ennek ellenére a sorozatokban az ifjú Luke-ot látjuk, vagy legalábbis a mai, nem tudom, 60, nem is tudom hány éves már a Mark Hamill, hát nem mai srác, helyett tehát a fiatalkori énje szerepel, ezt nyilván CGI technikákkal tudták megoldani. A cikk viszont, link a show notes-ban, nem erről szól, mert ez már nem újdonság, ugye ezt láttuk, ahogy az bevezetőben mondtam már többször, hanem arról szól, hogy hogyan oldották meg a fiatal Luke hangját. És hát arról erre úgy jöttek rá a nézők, hallgatók, hát akik hallgatták a filmet, vagy sorozatot, hogy egy kicsit furán beszélt a Luke. Tehát, hogy azért úgy nem volt teljesen emberszerű, egy érthető volt, meg jó volt, meg el lehetett hinni, de kicsit olyan volt, mint amilyen a korai CGI-ok, hogy így tök jó, meg így nagyon állat, de azért látjuk, hogy ez nem az igazi színész arca. Na most itt ez van a hanggal is, tehát, hogy tök jó, meg nagyon állat, de azért lehet érezni, most a cikk alapján mondom, mert ugye mondtam, hogy nem láttam még, hogy nem az igazi hang. És hát természetesen miért másért lenne az adatépítésben ez? Hát azért, mert képi tanulásos technika van a dolog mögött, tehát megkeresték a Luke, azaz Mark Hamill korábbi hanganyagait, abból az időből, amikor még fiatal volt, tehát amikor az eredeti Luke karaktereket ugye játszotta még az eredeti trilógiában, tehát ugye itt a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, körülbelül erről beszélünk, és azokat a hanganyagokat, persze nem csak a Star Wars, hanem nyilván voltak más ilyen kiegészítőnk, meg rajzfilmek, meg ez az amaz, azokat mind feldolgozták, és így alkották újra Luke-nak, hát a fiatal Luke-nak mondjuk így, hogy a fiatal Mark Hamill-nek a hangját, és innétől fogva gyakorlatilag úgy tud majd szerepelni a különböző, hát ilyen bármilyen Star Wars-okban Luke karaktere, hogy hát az eredeti színésznek a hangja se kell, az arca se kell, és gyakorlatilag mintha egy rajzfilm figura lenne, innétől fogva bármit meg lehet vele tenni. Magyarul a színész, a valós emberi színész is egy kicsit ilyen rajzfilm figurává vált olyan értelemben, hogy nincs már szükség arra, hogy ő eljátszon bármilyen szerepet, vagy kamera elé álljon, hanem gyakorlatilag viszonylag hiteles módon a hangját is, megjelenését is újra lehet alkotni. ugye hát az egyik ilyen kvázi zseniális húzása a Disneynek az a Mandalorian sorozatban is az volt, hogy ugye hát megmagyarázták nyilván, hogy miért így van sztoriból, de hát tudjuk, hogy miért úgy van, hogy egyetlen vagy kevés karakternek van valódi arca, mert ugye a főszereplő az mindig, vagy majdnem mindig sisakban van, stb. Stb. Így gyakorlatilag bárki lehet alatta, tehát ugye Darth Vadert is lecserélhették, nem tették egyébként anno, de lecserélhették volna 6-szor, mert miért ne? Hát most úgyse látjuk, hogy ki van a sisak alatt, ugye a hangja pedig nem annak az embernek a hangja, aki egyébként fizikailag anno a sisak alatt volt, tehát ugye az már akkor is szinkron hang volt, ha lehet ezt így mondani, nem szinkron, de értitek, szóval, hogy nem a színész, tehát aki a Darth Vader jelmezben volt, nem az ő hangja van a filmeken. Szóval ez egy érdekes felhasználási terület. Hát nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó. Nekem így tök furcsa, hogy valós létező embereket így lemodellezzünk, és a koronnétól fogva ez a Disneynek a tulajdona, és Mark Hamillnek nincs különösebben, ha jól értem, semmi beleszólása abba, hogy szerepel ezekben a filmekben. Noha ez a kvázi valódi, vagy hát ahhoz nagyon-nagyon hasonló arca és hangja. Értem, hogy ez valójában nem ő, de nem tudom, ez egy kicsit azért szerintem fura. Egy bizonyos mértékig. Nyilván valahol persze jó dolog a Star Wars-ban szerepelni, meg ez sok ember álma, szóval ilyen, most nem azt mondom, hogy most biztos otthon sír a Mark Hamill, hogy milyen borzasztó neki az élet, de hát azért ez szerintem kicsit fura. De lehet, hogy csak öreg vagyok, aztán azért gondolom, hogy ez fura. Én jobban örültem volna, ha a Mark Hamill valódi hangját halljuk, akkor is, hogyha az nem olyan fiatalos hang, meg annak is örültem volna, hogyha nem ugyanazokat a karaktereket kell most néznem, mint 30 éve, hanem kibírnak találni valami újat. Na de hát ez a beszélgetés messzire visz. Most a szuper hős rajzfilmfigurák meg a rebootok világát éljük, úgyhogy ja, ez most ilyen. De machine learning szempontból ez mindenképpen egy érdekes dolog volt, és szerintem ez így rendben van, és jó. Mint cikk, hogy szerepel, mint elmondtam nektek, technikailag ez izgalmas, és jó. Az, hogy most egyébként ez milyen, hát azt meg rátok bízom. Én kíváncsi vagyok amúgy a véleményetekre, ha elmondjátok. Akár a hellokukacadatépítész.hu-n, akár az adáshoz tartozó Facebook posztba, vagy akárhol. Nem tudom. A műszaki részét azt gondolom, hogy elmondtam. Na, a másik ilyen érdekesség, az picit más terület, nukleáris fúzió, tehát a fúziós energiának a kutatása, ugye a világ számos pontján ezerrel megy. Igen, igen, mindig pont plusz 30 évre vagyunk a megoldástól. Ez ugye nagyon régóta zajlik ez a kutatás, és hát valószínűleg még elég sokáig fog is. Elméletileg borzasztó egyszerű dolog a nukleáris fúzió, tudjuk is már remekül csinálni, hidrogénbombának hívjuk, de ahhoz, hogy ne robbanásszerű legyen az energiatermelés, hanem hát gyakorlatilag egy erőmű váljon ahhoz, ezt a fúziós folyamatot, ezt kontrollálnunk kell, lenne tudni. Hát nem tudjuk jelenleg kontrollálni ezt a folyamatot, illetve hát tudjuk, de nagyon rövid ideig tudjuk kontrollálni, tehát azt hiszem a rekord is ilyen perc vagy percek, tehát most ilyenekről beszélünk, és egyelőre ráadásul még nem is pluszos a dolog, mert több energiába kerül jelenleg kontrollálnunk, mint amennyit nyerünk belőle. Hát az így, miért, akkor miért folyik ennyi kutatás? Nyilván azért, mert az ígéret maga az hatalmas, tehát ez ugye gyakorlatilag a kvázi végtelen, legalábbis mai energia felhasználási fejünkkel végtelennek tűnő, vagy elképzelhetetlenül rengeteg energia, ami ráadásul tiszta, ami azt jelenti, hogy nem keletkezik olyan radioaktív hulladék, mint a mostani atomerőművekben, ami mit tudom én hány évezredig, vagy hány év tízezredig egy sugárzó anyag, ami problémát és veszélyt jelent, és tárolni kell, és stb. Stb. Hanem ez gyakorlatilag egy tiszta és kvázi végtelen, nyilván nem végtelen, de kvázi végtelen erő. Hát ugye ez egy gyakorlatilag egy kis nap, mondjuk így. Persze most nem akarok úgy csinálni, mint ha fizikus lennék, és a fúziót kenném, vágnám, nagyjából tudom, hogy miről van szó, de természetesen nem vagyok a fúzióba szakember, nyilván nem is van, beszélek most azért a fúzióról, mert fizika óra, hanem azért, mert mindjárt átélek, hogy hol jön itt be a sztoriba a machine learning, mert nyilván ezért vagyunk most itt. Annak, aki nem tudná, kackac, hogy hogy működik a fúzió, mert én se tudom, de nagyon röviden az a lényeg, hogy van egy maga a fúzió, ami egy ilyen szuper töltött, szuper forró gáz, plazma, amit ugye általában lézerekkel lőnek meg. Most biztosan nagyon leegyszerűsítve mondom, de én is csak ennyire értem, szóval értitek most, aki fizikus, és most letette az összes haját, attól elnézést kérek. De hogy így, most ezt tudom, így tudom elmondani. De hogy lézerekkel lövik meg, és elindul a fúziós folyamat. Igen ám, csak ezt a borzasztó forró plazmát, ezt valamibe tárolni kell, mert ez még a napnál is melegebb. Úgyhogy nem igazán lehet beletenni egy dobozba, mert nincs olyan, amit ha érintene, akkor ne pusztulna el. Mármint, hogy ne olvadna el a doboz, meg úgy egyáltalán ne halna ki az egész folyamat. Úgyhogy a világon szinte mindenhol, hát azt hiszem mindenhol különböző módon mágneses terekbe zárják ezt a folyamatot. Na és hát a lézerrel lődözés meg a mágneses tér felépítése jelenleg annyi energiába kerül, hogy ezért még nem pluszos ez a folyamat. Hát a mostani technikai színvonalunkon, ugye ezt még csak tanulja az emberiség ezt a dolgot. Na és hát röviden erről van szó. Igen ám, de ezt elmondani baromi egyszerű, megcsinálni meg nem. Tehát ez a mágneses tér, ez nem egy ilyen, hogy bekapcsolom, azt van, hanem mert ezt dinamikusan állítgatni kell folyamatosan, tehát ez egy nagyon dinamikus folyamat, ez nem egy ilyen egyenletes izé, hogy akkor ide kérek egy mágnes gömböt, így jó körbe rakjuk mágnesekkel, nyilván elektromágnesekről van most szó, és akkor on-off, és akkor így megy, hanem ezt így dinamikusan, folyamatosan, borzalmasan nagy sebességgel állítgatni kell. De hogy, és mi az ideális beállítás, és mi az ideális vezérlése ezeknek a mágneseknek, vagy inkább ennek a mágneses mezőnek, inkább így mondom, mert egy mágneses mező alakít ki az egész rendszer. Erről van szó, nem arról, hogy több mágnesünk van. Hát ez nagyon nehéz, mert ahhoz, hogy a plazma a megfelelő pozícióba kerüljön, meg a megfelelő formába kerüljön, ahhoz így nagyon-nagyon finoman és ügyesen és gyorsan kell állítgatni ezt a mágneses mezőt. Most nagyon röviden, laikusan így mondom el, ennyi elég is ahhoz, hogy megértsük, hogy hol jön be a machine learning, ami most ugye nekünk a fő témánk. És hát ez a téma. Tehát, hogy erre készítettek egy megerősített tanulás típusú, természetesen neurális hálókkal tanuló algoritmust. Nyilvánvalóan egy szimulátoros környezetben tanult, hiszen bár vannak már ilyen tokamak, meg egyéb technikájú fúziós erőműveink, amik így mondom másodpercekre vagy néhány percre képesek létrehozni ezt a napnál többször is melegebb plazmát, de hogy azért nyilván sejtitek, hogy nem 10 fillért, szóval ezt nem lehet azt csinálni, hogy srácok, hát kapcsoljuk be 100 000-szer, és akkor majd azon tanul az AI, tehát hogy így erre jelen technikai szintünkön Isten pénze nem lenne elég, úgyhogy egy szimulációs környezetben zajlik ez az egész. És persze a deployment aztán már egy valós, már mint úgy valós, hogy egy tényleges fúziós kutatóerőmű, ami persze ezek még csak kutatóerőművek, tehát hogy még nincsen tényleges erőművünk, ami fúziós alapú, de hogy egy ilyenen lesz majd deployolva. Úgyhogy azért ez nagyon izgalmas, azt gondolom, mert egyrészt hát maga a téma, tehát a fúzió, hogy ebben a machine learning az részt tud venni, ez már önmagában is nagyon izgalmas. Fantasztikus lenne, hogyha a jövő emberi energiatermelési alapjait machine learninggel oldanák meg. Mármint nyilván machine learning segítségével, tehát hogy azt tudná karbantartani, vagy azt tudná vezérelni, ez a jó kifejezés. Itt kontrollerekről van szó. Magát a mágneses teret, amiben a fúzió maga létrejön. Nem tartunk még itt, tehát most ez egy kísérlet, gyakorlatilag mondhatjuk így, egy próbálkozás. Egyelőre még addig jutottak, hogy sikerült azt igazolni, hogy az AI tud vezérelni mágneses teret, tehát elméletileg ez lehetséges, hogy AI-ra bízzuk ennek a vezérlését. Nyilván a gyakorlatban még ezt nem tudták kipróbálni, de hogy ez egy abszolút lehetséges irány, link a show notes-ban, azért javaslom esetleg a megkattintását, még ha nem is akartok olvasni, mit tudom én, hány oldal ez, hát legalább 10 oldalt a dologról, mert mondjuk az így elég tömény. Kiváló minőségű grafikák vannak benne, amik megmutatják, hogy egyrészt hogy néz ki ez a tokamak cucc, hol van benne a plazma, és hogy próbálják ezt a mágneses téreli gatyába rázni, és egy megfelelő formába tartani, plusz le van rajzolva az is, hogy néz ki a neurális háló, meg az egész szimulációs környezet. Egy ilyen logikai architektúra ide van írva. Hát ezt az ábrát, ezt javaslom megnézni, még ha, persze nyilván, ha gondoljátok az egész cikket, nézzétek meg, de hogy ez az ábra, azt gondolom, ha más nem is, ez nagyon izgalmas és érdekes, ahogy kinéz. Mélyebben én sem tudok belemenni, hiszen ehhez nekem hiányoznak az igazi mély fizika tudásom, vagy tudásaim, ismereteim, ezt a szót kerestem. De azt gondolom, hogy mind a téma miatt, hogy fúzió, mind a miatt, hogy AI vezérel egy ilyen másodpercek töredéke alatt pörgő dolgot, ez szerintem ez szuper izgalmas, úgyhogy erről mindenképp be akartam nektek számolni. A harmadik témám az inkább egy picit praktikusabb, vagy legalábbis annak, aki GPT modelleket szeretne építeni. Biztos, hogy egy korábbi adásban beszéltem arról, ugye, hogy az OTP és a Technológiai Minisztérium közös projektjében készül egy, vagy elvileg fog készülni egy szuperszámítógép, teljesítményű gép itt Magyarországon, aminek majd ilyen feladatai lesznek, és akkor ugye arról beszéltem, hogy hát ez egyelőre azon a ponton számomra ködös volt, hogy mik lesznek ezek a feladatok. Azóta megtudtuk, hogy többek között persze, mert még továbbra is egy kicsit ködös, hogy mi lesz ott, de annyi kiderült, hogy ilyen magyar GPT jellegű algoritmust akarnak tanítani. Oké. Na, ehhez részben kapcsolódó dolog, hogy kijött a GPT Neo X, link a show notes-ban, ami per pill a legnagyobb GPT típusú, tehát egy ilyen autoregresszív modell, nyelvi modell, viszont ez open source, tehát te, én, bárki használhatjuk, hát ha megvan hozzá a craftunk, majd erre visszatérek, mert hát azért hát az kelleni fog hozzá, mert elég brutál, hogy úgy mondjam. De ez most jelenleg 20 milliárd paraméterrel a legnagyobb open source módon elérhető GPT modell. Ugye tudom, hogy a GPT 3 csúcsmodelljében több paraméter van. Hát oké, a 20 milliárd paraméter így is elég brutál. Tartozik hozzá white paper is, és nem csak maga a modell érhető el újra tanítási célból, vagy felhasználási célból. Nyilván nekünk már, mint hogy magyaroknak, inkább az újra tanítás az érdekes, hiszen természetesen angol nyelven van az alapmodell trénelve, tehát ha nem angolul dolgozunk, most nyilván angolul dolgozunk, akkor tök mindegy, de hogyha magyarul dolgozunk, akkor az önmagában még nem hasznos nekünk. A kicsi modell, mert csináltak egy kicsi, meg egy full súly, a súlyokat is kiadják egyébként, nem csak magát a modellt, a kicsi modell 39 giga, a nagy az 268 giga, ezek persze a súlyok, nem maga a modell. A modellt pedig hát természetesen csak GPU-s környezetben lehet érdemben használni. Hát azt mondják, hogy minimum 2 darab GPU-ra van szükség a használatához. Még a kicsi modell is körülbelül 40 giga, csak a súlyok, tehát csak a modell súlyok a GPU memóriájában, ami azt jelenti, ugye, hogy minimum 2 GPU-ra van szükség, hogy összesen körülbelül 45 gigabájtnyi GPU VRAM-ot ki tudj rakni, már ha csúcskategóriás GPU-d van, mert ugye a 22 gigás az ugye azt hiszem, hogy csak a csúcskategória, annál kisebb GPU-d van, akkor többre lesz szükség, és ugye ez a minimum, tehát ez egyáltalán el tudjon indulni, tehát ezen még atomlassú lesz, de el tud indulni. Ami persze combos ahhoz, hogy az ember otthon felpattintsa kipróbálni, de azért annyira nem teljesen elrugaszkodott még a magyar, nem tudom, pénzügyi, meg jövedelmi viszonyok között sem, hogy valakinek legyen 2, nehogy Isten, 3-4 GPU-ja, hát sokba kerül, de nem elképzelhetetlenül sokba. És ez azt jelenti, hogy ez az open source 20 milliárd paraméteres modell, ez elérhető reális keretek között, link a show notes-ban. Szerintem ez nagyon jó dolog, hogy van ilyen, és biztos vagyok benne, hogy ez van egy csomó szempont, amiben a borzasztó drága OpenAI-os modell az jobb, ez tuti, tehát hogy most nem is kell ezt megírni nekem, hogy de ez ahhoz képest a per biztos. De itt jön be ugye a árérték arány, hogy lehet, hogy ez egy kicsit rosszabb, viszont cserébe ezt így letöltöm, és akkor megvan. Persze ez önmagában még nem egy mondás, hiszen ezt még a saját adatunkkal tovább kell tanítani, dolgozni kell be rajt, tehát hogy ez még nem old meg mindent, de azért azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog. Van némi licensz probléma vele, mármint olyan értelemben, hogy bár open source, de vannak korlátozások a licenszében, úgyhogy ezt olvassa el mindenki, aki szeretné használni, de csak felhívom a figyelmet. Ettől függetlenül szerintem ez egy fontos. Én nagyon örülök neki, mint aki sokat NLP-zik. Nem azért, mert most ezt mentem felpattintom, de azért, mert tudom, hogy ha valaki GPT alapú dolgokba szeretne gondolkodni, akkor arra fogok tudni mondani egy open source választ, ami kapásból a megvalósíthatóság körébe emeli egy idézőben normál vállalat számára, aki mondjuk értitek, de nem a Google, meg az Apple, meg a Microsoft, meg akkor nem tudom, az OTP, a szuper számító, nem tudom, tehát nem ez a kategória, hanem olyan vállalat számára is, aki mondjuk nem a Google. Mondjuk azért az OTP-t azt nem sorolnám a Google-el egy kategóriába semmilyen formában, de értitek, hogy mire célzok, tehát anélkül, hogy a kormánnyal összeállva egy ilyen hatalmas stratégiai projekt keretén belül csináltok ezt, anélkül egy normál vállalat számára is ez elérhető már. Tehát a sok milliárdból azért ez leskálázódik a néhány milliós kategóriára, ami azért hát sok nulla a végéről szól. Na, értitek, hogy mit akarok mondani. Ennyi volt már az adatépítés, ezeket a híreket, infokat hoztam nektek. Remélem tetszett nektek, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!